Azután már alig beszélgettek. Témferegtek a ragyogó utcákon, ahol végigömlött a nyár, és mintha felszakadt volna a messzeség, egyszerre végtelen lett a tér és az idő. Két hónap! Szabadság! Szabadság! Mosolyogtak, néha összenéztek, és gyengék voltak, mint a fűzfa fiatal hajtása. Gyere majd fel délután, mindent megbeszélünk. Persze, mondta Bütyök, persze, ezt meg kell beszélni. Hogy mit kell megbeszélni, azt egyikük sem tudta, de tele voltak valamivel, valami simogató, meleg ragyogással, és szerencsére nem tudták, hogy a boldogságot nem lehet megbeszélni, nem lehet megosztani, és nem lehet megtartani. A megszokott utcák, mintha ezen a délelőttön megváltoztak volna, megmosakodtak volna. Nem volt itt semmiféle kelkáposztaszak, hanem vidám vagy tekintélyes emberek jártak, vidám és játékos kutyusok, amelyek jövet még unottan nézték Gyula fájó fejét, sőt az egyik morgott is. Most minden szép volt és jó. A forgalmi rendőr azonnal szabadot jelzett, amint odaértek, mintha azt mondta volna, tessék, fiúk, akiknek ilyen bizonyítványuk van, az a szódáskocsi várhat. És ez a rendőr ugyanaz volt, aki még reggel keményen visszazavarta Tutajost a túlsó gyalogjáróra, mert Gyula belement a sárgába. Színvak maga, ifjú barátom, csak éppen azt nem mondta, hogy akinek hármasa van, ne ugráljon. Mindez azonban rossz álom volt csupán. A rendőr most úgy tárta szét a karját, mintha áldást akarna osztani a járókelő emberiségnek, de elsősorban Bütyöknek és Tutajosnak. Bütyöknek úgy tele volt a szíve, hogy gyűrött zsokésapkáját megemelte a rendőrnek, megköszönve az udvarias kiszolgálást, mire, igen, ezt látta mindenki, még a bámészkodó verebek is a villanydrótról, a rendőr visszaszalutált. Végeredményben és részletesen ezt a délelőttöt sem leírni, sem elmondani nem lehet. Mikor jöhetek? Kérdezte Bütyök, aki eddig ezt sose kérdezte meg, de most úgy érezte, ezzel az udvariassággal tartozik Tutajosnak és önmagának. Négy után, ha neked is alkalmas, válaszolt Gyula hasonló udvariasan, mert immáron nyolcadikosok voltak, s ez a rang bizonyos előkelőséget megkövetelt. Bütyök ezek után ma már másodszor megemelte sapkáját, amelynek ellenzője törött volt, és mint a háztető árnyékolta be az ifjú homlokát, ám bár Bütyök inkább a zsebében tartotta a kitűnő fejfödőt. Gyula eltűnt a kapu árnyékában, de a lépcsőnél, ahol már világosabb volt, ismét elővette a bizonyítványt, mert elő kellett vennie. Igen, gondolta, igen, Kengyel kiváló ember, és az a hölgy, az az Éva azzal a kis szalmából készült lapos tányérral a fején. Csodaszép nő! Tutajos elmerengve nézte a bizonyítványt, később azonban úgy érezte, őt is nézik. A lépcsők felett, a fordulónál Big Fitz állt, és kedélyesen lengette zászlós farkát. Nem illik leselkedni, Big Fitz, figyelmeztette Gyula, és megvakarta a bozontos kis kutya fületövét, mire Big Fitz hazakísérte a fiút, de ez a kíséret ebben a percben nem volt önzetlen. A konyha ajtó mögött zsír sercegése hallatszott, s az ajtó előtt már érezni lehetett valamely néhai szárnyas túlvilági illatát. Big Fitz leült az ajtó előtt, mert ettől a szaktól lehetetlen volt elszakadni, Gyula pedig megnyomta az előszoba csengőjét, és a bizonyítványt magasra tartva hullott Pirimama nyakába. Pirimama könnyen és szívesen könnyezett, így szemét és az ókulát többször meg kellett törülnie, amíg átdöcögött a jelesek tengerén.
Látod? Látod, milyen szép ez? Jaj, megég a pulyka! Gyere, fiam, a konyhába! István küldte a pulykát a vasútról, akkora állat, mint egy struc, nem tudom, elég puha lesz-e. De milyen nyúzott vagy, Gyuluskám, pihenj szívem, dőj végig a díványom, most már igazán nincs semmi dolgod.
Igen, ezt Gyula is érezte, mint egy végtelen űrt, ami szinte fárasztó lett volna, ha nem lett volna benne egy váratlanul felbukkanó szilárd pont. István bácsi! A bizonyítványt minden esetre a kispárna alá tette, és boldog révületben nézett végig a szobán, amelynek falai egyre tágultak és elködösödtek, aztán kifényesedtek, mert a kis odú hatalmas csarnokká bővült, amelynek üvegtetejét sugárzó ragyogással hintette be a nyár. Mert bizony, csak egy kis odú ez a szoba, amelynek rövid fekvőhelyén Tutajosunk elszenderedett, amit az átélt izgalmak az elmúlt napok és a fejfájós reggel után nem csodálhatunk. Csak egy kis odú volt ez a szoba, de volt ennek a kis lyuknak egy csodálatos tulajdonsága, hogy teljesen az övé volt. És ha Gyula történetesen szöget vert a falba, hát szöget vert. És ha madáretetőt tett az ablakba, abba sem szólt bele senki.
Hagyjátok, mondta Pirimama, a fiú nem rendetlen, és jobb, ha elfoglalja magát valamivel, mintha csavarog.
És ez a szoba volt minden titkok tudója, minden álmok őrzője, minden tervek meghallgatója, mert voltak itt álmok, tervek és titkok garmadával. Bütyök időnként terjedelmes térképekkel jelent meg, természetesen Indiáról, mert Bütyöknek egyik kalandos vérű nagybátyja ott élt valamelyik maharadzsa udvarában, de azt pontosan nem lehetett tudni, hogy milyen minőségben. Ezt még a fiú édesanyja sem tudta, de hogy valóság volt, az bizonyos. Évenként egyszer-kétszer levél jött, vagy fénykép. Más nem, mert a rokon előkelő állást töltött be, s ez sok pénzbe került. Bütyök szerint a nagybácsi néha vadászmester volt, néha az ifjú maharadzsák nevelője, de orvos is volt egyúttal, aki a maharadzsa életét mentette meg. – És hogy került oda? – kérdezte Gyula. – Kérlek szépen, mint fűtő, aki azonban főgépész lett már a hajón, tette hozzá Bütyök, látva Gyula meghökkenését. – Valami gépeket vittek a maharadzsának, és senki nem tudta beszerelni, csak Géza bátyám. – De hogy orvos is? – tűnődött Gyula. Azt közben tanulta meg, ó, csuda feje van. És tutajosunk meg is nézhette azt a csoda fejet egy fényképen. Pondorai Géza egy autóra támaszkodva nézett farkas szemet a szemlélővel, mesebeli díszegyenruhában. Géza bácsi szakállából még hatalmas bajusz is mutatott a fülei irányába, és turbánt viselt, mert ott ez a szokás. Látod ezt a kocsit? Rolls Royce! Az övé? Hát persze, ezen járnak vadászni. Ezek után Géza bácsi vadászmester, nevelő és orvosi mivoltához nem fél.